Zsoltárok könyve 91-től a 100-ig. A 91. Zsoltár felveti azt a kérdést, hogy hol élsz? Van egy hely a világon, amely a legcsodálatosabb hely arra, hogy ott éljünk. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen. Van egy hely, ahol dicsőséges békesség és biztonság van. Jézus Krisztusban, ahol Isten erejét és védelmét élvezhetem. Az ezt mondhatja az Úrnak. Oltalmam és várom, Istenem, akiben bízom. Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Volt egy idő, amikor a madárcsapdaállítás nagy művészet volt. A madarászok csapdáját lelki síkra is vetíthetjük, mert a sátán is nagyon sok csapdát állított nekünk, de Isten minden egyes csapdától meg tud menteni minket. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Az új szövetségben arra bíztatnak minket, hogy vegyük fel Isten teljes fegyverzetét, itt az Ószövetségben pedig az Úr fegyverzete az ő hűsége, amely pajzs és páncél számunkra. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhödését. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátrathoz közel sem férhet a csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Amikor a sátán megkísértette Jézust, akkor a sátán ezt az utóbbi igerészt idézte, amikor felvitte a templomtorony tetejére, és azt javasolta Jézusnak, hogy ugorjon le. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus azt válaszolta, hogy megvan írva, hogy ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Nem kockáztathatjuk szándékosan az életünket csak azért, hogy teszteljük az írásokat. Márk evangéliumában az áll, hogyha halálos italt isznak, nem árt meg nekik. De Isten nem azt értette ez alatt, hogy szándékosan vállaljunk ilyen kockázatot. Azok a szekták, amelyek kígyókkal és halálos mérgekkel kísérleteznek, nem olvassák el az egész Bibliát, csak egy-egy részletet kiragadnak belőle, és ezért gyakorolnak Biblia ellenes dolgokat. A zsidó levél az angyalokról ezt írja. Vajon ezek nem szolgáló lelkeke mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget? A mennyben hatalmas számú angyal van, akiknek különböző tisztjük és rangjuk van. A kerubok speciális angyalok, az arkangyalok pedig a legmagasabb formában létező angyalok. Mihály arkangyalt ismerjük közülük, és azt mondják, hogy Gábriel is az, bár nem láttam, hogy a Biblia ezt a titulust adta volna neki. Vannak aztán alacsonyabb rangú angyalok is. Az Új Szövetségben olvashatjuk a mennyei lények besorolását. Fejedelemségek, hatalmasságok, erők, uralmak, trónusok és hatóságok. A Bibliában nem szerepel az, hogy ezeket mikor teremtette Isten, de azt tudjuk, hogy azért teremtette őket, hogy őt szolgálják és azokat, akik az Urat követik. Úgy tűnik, hogy az angyalok olyan lelkek, amelyek testet tudnak ölteni. Az Ótestamentumban ezt többször is olvashatjuk, és az Új Szövetségben például, amikor Péter a börtönben volt, akkor az angyal eljött hozzá, és azt mondta: vedd fel a sarudat, és kövess! Péter felvette a cipőjét, és követte az angyalt a megnyílt börtönkapun keresztül ki az utcára, majd az angyal eltűnt, és Péter ráeszmélt, hogy valóban szabad, pedig előtte azt hitte, hogy csak látomása van. Pál apostol ezt írta: ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta: ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Olvashatjuk azt is, hogy az angyalok Jézus Krisztusnak szolgáltak a Gecsemáné kertben. A zsidó levélben pedig az áll, hogy a vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek, tudtukon kívül, angyalokat vendégeltek meg. Az angyalokat Isten teremtette, és nekik is szabad akaratot adott, akárcsak nekünk. Ezt a szabad akaratot egyik angyal Isten ellen használta fel, és az Ézsaiás 14. fejezetében olvashatjuk, hogy mivel a Sátán saját magát akarta Istennel egyenrangúvá tenni, ezért őt Isten levetette a mennyből, és így vált bukott angyallá. A Jelenések könyvének 12. fejezetében utalást találunk arra, hogy az angyalok egyharmada a Sátánnal tartott, amikor ő fellázadt az Isten ellen. Feltűnt egy másik jel is az égen. Íme egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek 7 feje és 10 szarva volt, és a 7 fején 7 diadém. Farka magával sodorta az ég csillagainak egyharmadát, és ledobta a földre. A csillagszót gyakran használjuk az angyalok megnevezésére. Tudjuk, hogy vannak gonosz szellemek a világban a Sátán irányítása alatt. És természetesen léteznek jó szellemek, azok az angyalok, akik engedelmeskednek az első állapotukban. Az angyalokat, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökké való bilincsekben és sötétségben tartja fogva annak a nagy napnak az ítéletére. Mi nem ismerjük az angyalok minden tulajdonságát. Úgy tűnik, hogy az özönvíz előtt az angyalok eljöttek a földre, és fizikai kapcsolatba kerültek az asszonyokkal, és így óriások születtek tőlük. Ezek az angyalok lehetnek azok, amelyekkel kapcsolatban az írás azt mondja, hogy elhagyták lakóhelyüket. Meg vagyok győződve, hogy vannak olyan angyalok, amelyek Isten által kirendelve vigyáznak ránk, de a saját tudomásom szerint még nem láttam egyetlen angyalt sem, kivéve a feleségemet. Nem volnék őszinte, ha azt állítanám, hogy nem szeretnék látni egy angyalt, mert ez szerintem nagyon izgalmas megtapasztalás lenne. Szeretnék találkozni a védő angyalommal, és megkérdezni tőle, hogy vajon hol volt egyes esetekben. De hadd mondjam el, hogy voltak esetek, amikor biztosan tudom, hogy ott volt, mert egyébként nem menekülhettem volna meg ezekből a helyzetekből. Amikor gimnazista voltam, akkor egyik napon megláttam az utcán az álomautót. Egy fekete Ford kupét. Nagyon vágytam arra az autóra. Volt egy barátom, akivel abban az időben sokfelé jártunk, és nekem megvolt az autóra való pénz fele. Neki volt egy régi Fordja, de nem volt az igazi. Egy napon azt mondta nekem, az apám Glendale-ben lakik, és van nála néhány írógépünk, amelyet ha eladok, akkor nekem is meg lesz a fele pénzem az autóra, és együtt megvehetjük. Elindultunk hát este felé a régi Fordjával Glendale-be, és akkoriban alig volt autó az utakon. Kiértünk a lakott területeken kívülre, mentünk, és egyszer csak lefulladt az autó. Megpróbáltuk betolni, de nem ment. Aztán eltoltuk egy benzinkútra, de ez egy régi ócska hely volt, semmi segítségünkre nem szolgált. Mivel belefáradtunk a sok kocsitologatásba, eldöntöttük, hogy megfordulunk, és visszamegyünk a városba, ahonnan elindultunk. Gondoltuk, hogy leintünk egy autót, és behúzatjuk magunkat vele. Ott ültünk az útszélen az autóban, beszélgettünk, és 5 perc múlva látjuk, hogy közeledik egy autó. A barátom kiugrott, hogy leintse, én pedig átcsúsztam a vezetőülésre, és megpróbáltam beindítani az autót, és az elindult. Ő észrevette, átrohant a jobb oldalra, beült, és azt mondta, hogy indulás, és elindultunk vissza a városba. Már majdnem a szüleim házánál jártunk, amikor azt mondja a barátom. Úgy sem várnak haza a szüleid, az apám nem tudja, hogy mikor jövünk, hát miért nem fordulunk meg, és menjünk Glendale-be, mert teljesen mindegy, hogy mikor érünk oda. Mondom neki, hogy jó. Erre az út közepén meg akart fordulni, de a kocsi ismét lefulladt, és egyszerre 3 kereke felrobbant. Teljesen ledöglöttünk. Szerencsére mi a közelben laktunk, így hazamentem, és őt is hazavittem a biciklimmel. Aztán később feladtuk a Ford vásárlással kapcsolatos álmainkat, és elváltak útjaink. Egy évvel később kopognak az ajtónkon, kinyitom, és a fickó bemutatkozik, hogy ő az FBI-tól jött, megmutatta az igazolványát, és beszélni akart velem. Tud-e valamit néhány Glendale-ben levő írógépről? Kérdezte. Én csak annyit tudok, hogy egy napon elindultunk oda ezzel a fickóval, és lerobbant az autónk, és végül soha nem értünk el oda. Megköszönheti a szerencse csillagának, hogy lerobbantak, válaszolta, mert az írógépeket egy állami hivatalból lopták el. Nem a szerencse csillagomnak, hanem az angyalomnak fogom megköszönni, mondtam neki. és magam előtt láttam, amint az angyal ott áll az autó előtt, és elront benne mindent, majd a gumikat is kiszúrja, hogy biztos legyen abban, hogy nem megyünk el sehová. Meg vagyok győződve, hogy akkor az úrangyala vigyázott rám. Az érdekes az, hogy amikor azon a bizonyos estén hazajöttem, ott találtam édesanyámat imádkozás közben. Ó, fiam, nagyon örülök, hogy hazajöttél, mert valamiért nem éreztem jól magam ezzel az utaddal kapcsolatban, és elkezdtem imádkozni érted. Köszönöm, anya, mondtam, de persze akkor még nem tudtam a teljes történetet. Biztos vagyok benne, hogy amikor megérkezünk a mennyben, akkor sok mindent megtudunk azzal kapcsolatban, hogy mitől mentettek meg az angyalaink. Az is lehet, hogy amikor megtörténtek a dolgok, akkor szerencsétlenségnek gondoltuk, de Isten akkor is vigyázott ránk. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet. A Zsoltáros eddig felsorolta azokat az előnyöket és áldásokat, amelyek az Istennel leélt életből következnek. A következő verstől kezdve megváltozik a hangnem, és most Isten válaszol. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. Isten azt mondja, hogy mivel ragaszkodsz hozzám, ezért megmentelek, válaszolok a kiáltásodra, és veled leszek a nyomorúságodban. Áldott legyen az Úr! A 92. Zsoltár a szombatnapra íródott. Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengni neved dicséretét, ó felséges, hirdetni reggel szeretetedet, hűségedet minden éjjel! Milyen jó minden reggel és minden este dicsőítő éneket énekelni, és megköszönni ezzel az Úrnak, hogy vigyázott rám egész nap. 10 húrú hangszeren és lanton, zengő hárfán. Mert megörvendeztettél tetteiddel, Uram, kezed alkotásainak újjongok. Milyen nagyok alkotásaid, Uram, milyen mélyek gondolataid. Az ostoba ember nem ismeri fel, az esztelen nem érti meg. Ha úgy nőnek is a bűnösök, mint a fű, és kivirul minden gonosztevő, végül mégis el kell pusztulniuk. Az apám éveken keresztül értékesítő mérnök volt egy nagy vállalatnál. A nagy gazdasági válság idején egy értékesítő apa családjában az élet vagy éhség, vagy lakoma volt. Amikor jól ment az eladás, jó volt a bevétel, akkor lakomáztunk. Amikor az eladás nem ment, akkor szűkölködtünk. Szerencsére apám egy kiváló eladó volt, az Isten nagyon megáldotta az eladásait. Ugyanakkor Jézus Krisztus tanúbizonyságában is kiváló volt, és akárhová ment eladni, mindig Jézusról beszélt mindenkinek. Egyszer már közeledett a hónap vége, és még semmit sem adott el. Hazafelé vezetett egy helyről, ahol nem jött össze az üzlet, és azon törte a fejét, hogy miből fogja kifizetni a havi számlákat, mert nem volt pénze. Apám nagyon érzelmi ember volt, hatalmas örömök és mélységes bánatok tarkították az életét, és akkor mély depresszióba került. A hazafelé vezető úton nézte a mezőt és a rajta legelő teheneket, és azt gondolta, hogy milyen elégedettek ezek, mintha a világon semmi gondjuk sem lenne. Azt mondta az Úrnak, Uram, ez így igazságtalan. Itt vagyok a te gyermeked, a te szolgád, és annyira aggódom, hogy miből fogom kifizetni a számláimat. És nézd azokat a süket teheneket ott, olyan békések, olyan elégedettek, és az egész mező tele van zöld fűvel, soha nem szűkölködnek. Ez nem igazság, hogy én nekem pedig az aggódalom jut. Az Úr azt válaszolta neki. Igen, de azoknak nincs jövőjük, a te jövőd pedig velem van. A Zsoltáros azt mondja, hogy ne irigykedjünk a gonoszokra, mert el fognak pusztulni. Gyakran elkövetjük ezt a hibát, és azt mondjuk az Úrnak, hogy Uram, ezeknek mindenük megvan, és lám, én itt szolgálok neked, tele vagyok problémákkal. De nem vesszük figyelembe a jövőt, a végeredményt, és azt, hogy ők örökre el fognak pusztulni. De te, Uram, magasztos vagy örökké, mert ellenségeid, Uram, ellenségeid elenyésznek, szétszóródnak a gonosztevők mind. De engem olyan erőssé tettél, mint mikor a bivajöklel és friss olajjal kentél meg engem. Szemem nyugodtan nézi azokat, akik leselkednek rám, fülem nyugodtan hallja, hogy rám akarnak támadni a gonoszok. Az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nő, mint a libanoni cédrus. Amikor a papám visszatért a cég irodájába, találkozott valakikkel, akik egy kályhát nézegettek és megvették tőle. Hamarosan jöttek mások, és egy hűtőt vettek tőle, és a nap vége előtt annyi eladása volt, hogy nagyon jó jutaléka lett abban a hónapban is, és Isten ismét gyönyörűen gondoskodott rólunk. Édesapám több éven keresztül tartotta a cégen belül az Egyesült Államok legjobb üzletkötője címet. Egyszer egy fickónak eladott egy kályhát és egy hűtőgépet, és aztán elkezdett beszélni neki Jézusról. A fickó nagyon ellenséges volt a keresztény tanúbizonyságokkal szemben, és olyan mérges volt, hogy átkozódva visszavette a szerződést, széttépte, és azt mondta, hogy nem érti, hogy ez a cég hogyan engedheti meg magának, hogy bolondokat foglalkoztasson, akik Jézus Krisztusról beszélnek. Édesapám nagyon elkedvetlenedve jött haza, mert nagyon rossz volt mindezt elszenvedni neki. Amikor hazaért, akkor várt rá egy levél, kinyitotta és ez állt benne. Gratulálunk, hogy ismét egymás után ötödször ön nyerte meg cégünk legsikeresebb üzletkötője címét, és meghívjuk önt a San Diego-i világvásárra, minden költségét térítjük, stb. Stb. Aznap este foci meccs volt, és a papám azt mondta nekem, hogy gyere fiam, menjünk ki a meccsre. Elmentünk, a stadion tele volt emberekkel. Kicsit későn érkeztünk, így fel kellett mennünk a nézőtér tetejére, és leültünk. Apukám észrevette, hogy a mögöttünk levő sorban ott ül az az ember, aki aznap éppen elátkozta, és aki azt mondta, hogy nem érti, hogy a cég hogyan engedheti meg magának, hogy bolondokat foglalkoztasson. A zsebében még mindig ott volt a levél, így hát kivette, átadta a fickónak, az elolvasta, majd azt mondta. Jöjjön vissza holnap, Smith úr, mert tényleg szüksége van arra a hűtőre és a kályhára. Az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nő, mint a libanoni cédrus. Az úrházában vannak elültetve, ott virulnak Istenünk udvarain. Öregkorban is sarjat hajtanak, dúslombúak és zöldek maradnak, és hirdetik. Igaz az úr, kősziklám ő, akiben nincs álnokság. 93. Zsoltár. Uralkodik az úr, fenségbe öltözött, felöltözött az úr, erőt övezett magára. Szilárdan áll a világ, nem inog. Szilárdan áll trónod ősidők óta, öröktől fogva vagy te. Mikiásnak így hangzik a Jézus születésére vonatkozó proféciája. Te pedig, Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. Zúgnak a folyamok, Uram, hangosan zúgnak a folyamok, zúgva morajlanak a folyamok. A hatalmas vizek hangjánál, a tenger fenséges morajlásánál fenségesebb az Úr a magasságban. Amit megmondasz, igen megbízható. Templomodat szentség ékesíti, ó Uram, időtlen időkig. 94. Zsoltár. Uram, megtorlás istene, megtorlás istene! Nehéz nekünk ezt az eszünkben tartani. Enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Legtöbbször mi magunk próbálunk bosszút állni a minket ért sérelemért. Gyakran ezt mondjuk, vagy ezt halljuk másoktól. Majd megfizetek neki. Mintha a mi dolgunk lenne a bosszúállás. Uram, megtorlás istene, megtorlás istene, jelenj meg ragyogva. Emelkedj fel földnek bírája, fizess meg a gőgösöknek tetteikért. Uram, meddig fognak a bűnösök, vigadni? Hangoskodnak, kihívóan beszélnek, kérkednek a gonosztevők. Tiporják, Uram, népedet, nyomorgatják örökségedet. Gyilkolják az özvegyet és a jövevényt, megölik az árvákat. Azt gondolják, nem látja az Úr, nem veszi észre Jákob istene. Akik igaztalan dolgokat cselekszenek, valahogy azt hiszik, hogy Isten nem látja, amit tesznek. Nem félik az Urat, és nem fogják fel, hogy annak ellenére, hogy a földön ugyan még sikerülhet nekik, de egy napon minden tettükről számot kell adjanak. A megtorlás az Úré, és ő ítélettel fog lesújtani az igaztalanokra. Térjetek észhez, ti ostobák a nép között! Ti esztelenek, mikor jön meg az eszetek? Aki a fület alkotta, az ne hallana? Aki a szemet formálta, az ne látna? Aki népeket fenyít meg, az ne büntetne? Hiszen ő tanítja ismeretre az embert. Az Úr tudja, milyen hiába valók az emberek gondolatai. Boldog az az ember, akit te megfenyítesz, Uram, és megtanítasz törvényedre, hogy megóvd a rossz napoktól, míg a bűnösöknek megássák a sírját. Nem taszítja el népét az Úr, nem hagyja el örökségét. Mert diadalra jut még a jog, és azt követi minden tiszta szívű ember. Ki kell védelmemre a gonoszok ellen? Ki áll mellém a gonosztevőkkel szemben? Ha az Úr nem segített volna rajtam, én már a csend honában laknám. Mikor azt gondoltam, hogy roskad a lábam, szereteted, Uram, támogatott engem. Ha megtelik szívem aggódalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet. Vállalhatsz-e közösséget a romlottság ítélő székével, mely a törvényesség látszatával nyomorúságot idéz elő? Az igaz embernek életére törnek, az ártatlan embert elítélik. De nekem az Úrra várom, Istenem az oltalmam és kősziklám. Ellenük fordítja saját gazságukat, megsemmisíti őket saját gonoszságuk által, megsemmisíti őket Istenünk az Úr. Ez a zsoltár a háborgó szívből fakad, a gonoszok elnyomása miatt, de aztán jön a felismerés, hogy Isten megtorolja tetteiket és megtartja az igazat. 95. zsoltár. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újjongjunk szabadító kősziklánk előtt. Menjünk eléje hálaadással, újjongjunk előtte énekszóval. Mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött. Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi. Övé a tenger, hiszen ő alkotta, a szárazföldet is az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotunk az Úr előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. Ez a gyönyörű zsoltár arra buzdít minket, hogy énekeljünk az Úrnak, csapjunk újjongó dicsőítő zajt előtte. Majd a figyelmeztetés következik. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket, mint Meribánál, amikor Mászánál voltatok a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek, próbára tettek, bár látták tetteimet. 40 évig bosszankodtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam. Tévelygő szívű ez a nép, nem ismeri útjaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére. Arra figyelmeztet, hogy ne keményítsük meg a szívünket Isten és az ő munkája előtt, és Izrael gyermekeit hozza fel példaként a pusztában, akik elértek az Isten által ígért föld határához, Kádes Barneába. Isten csodálatos ígéreteket tett nekik, és azt mondta, hogy kiűzi ellenségeiket előlük, és minden lépésük nyomát örökségül adja nekik. Mózes azt mondta, hogy küldjünk kémeket, hogy derítsék fel a területet, és ismerjük meg, hogy milyen földre lépünk be. Minden törzsből egy kémet választottak ki, és a visszatérésükkor 10 kém lehangoló üzenetet hozott. A városok nagyok, a falak hatalmasak, és akkora óriások laknak a területen, hogy mi csak tücsköknek tűnünk hozzájuk képest. Azonban Józsué és Kálé biztató üzenetet hozott. Azt mondták, igaz, hogy óriások laknak ott, de van kenyér és megélhetés számunkra. A védelmük elpártolt tőlük, menjünk és foglaljuk el a területet. Az emberek viszont megijedtek a 10 követ gonosz híreztelésétől, és elkezdtek zúgolódni az Úr és Mózes ellen, és választani akartak egy új vezetőt, aki visszaviszi őket Egyiptomba, mert bolondság volt Mózest idáig követni. Az Úr haragja feltámadt ellenük, mert nem hitték, hogy ő fogja bevinni őket a megígért nyugalom helyére. A hitetlenségük miatt nem léphettek be a földre, és 40 évig tévelyektek a pusztában, majd végül mind elpusztultak. Ezek a dolgok azért történtek, hogy mi tanuljunk belőlük, írta Pál. Izrael kihozatása Egyiptomból egy tipikus történet, amelyből lelki következtetéseket lehet levonni. A lelki analógia szempontjából Egyiptom jelképezi a régi életünket, amikor még a bűn fogjai voltunk. Az ígéret földje pedig azt a dicsőséges lelki életet jelképezi, amit Isten szeretne veled megismertetni, ez a benne való megnyugvás helye. A megtérésem és a lélekben való élet között egy olyan pusztaság van, amelyen át kell haladjak. Van tehát egy valóban jogos pusztai megtapasztalás, amikor tanulok Istenről, és Isten feltárja előttem erejét, amikor a máráig keserű vízhez érek, és megtapasztalom, hogy Isten miként változtatja át a keserű vizet édessé. Meglátom, hogy életem keserű tapasztalatait Isten édessé tudja változtatni, és megtanulom, hogy amikor bízok Istenben, akkor ő tűzcsóva és felhő segítségével vezet végig az életen, és új kapcsolatba kerülök vele. Ugyanakkor létezik értelmetlen pusztai megtapasztalás is. Isten nem akarja, hogy egész életedet lelki hullámvasúton töltsed. Isten szeretne bevezetni egy teljes és gazdag lelki életbe, szeretné az ő dicsőséges nyugalmát adni neked, ahol nem félsz, nem aggódsz, nem haragszol állandóan, hanem azt mondod, hogy az Úr gondoskodni fog mindenről. Ez aztán a dicsőséges élet, ahol megtanulod, hogy még a látszólagos tragédiákban is dolgozik Isten keze, és végül az ő tökéletes akarata és célja fog érvényesülni. A zsidó levélben idézik ezt a zsoltárt. Ezért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor a kísértés napján a pusztában, mert akkor nem mehetünk be az ígéret földjére. Sokan vannak olyanok, akik mind a mai napig hitetlenségük miatt nem jutnak be a nyugalom helyére, amit Isten elkészített nekik. A keresztény tapasztalatuk továbbra is pusztai vándorút, mert nem nyugodtak meg teljesen az Úrban. Mekkora tragédia, amikor elkészített nyugalom áll rendelkezésünkre, és mégis tele vagyunk aggodalommal és háborgással. 96. zsoltár. Énekeljetek új éneket az Úrnak, énekelj az Úrnak, te egész föld! Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap! Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek! Mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, félelmesebb minden Istennél! Hiszen a népek istenei csak báványok, az Úr pedig az ég alkotója. Fenség és méltóság jár előtte, erő és ékesség van szentélyében. Népek törzsei, magasztaljátok az Urat! Magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát! Magasztaljátok az Úr dicső nevét, ajándékot hozva jöjjetek udvaraiba! Boruljatok le az Úr előtt szent öltözetben, reszkes tőle te egész föld! Mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az Úr! Bizony szilárdan áll a világ, nem inog! Igazságosan ítéli a népeket! Örüljön az ég, örvendezzen a föld, zúgjon a tenger a benne levőkkel! Újjongjon a mező, és minden, ami rajta van! Újjongjanak majd az erdőfái mind az Úr előtt, amikor eljön, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön! Igazságosan ítéli a világot, páratlanul a népeket! Gyönyörű zsoltár ez, amely az Úr előtti éneklésre és dicséretre buzdít, és bemutatja Isten dicsőségét és csodáit. A nagysága miatt magasztaljuk őt, mert minden más Isten fölött áll. Végül pedig eljövetelében várakozunk, hiszen egyszer eljön, és meg fogja ítélni a földet. A Máté 24. fejezetében elhangzik a kérdés a tanítványok részéről, hogy mi lesz a jele eljövetelének. Jézus felsorolja azokat a dolgokat, amelyekre figyelni kell, majd a 25. fejezetben azt mondja, hogy ezek után Isten megítéli a népeket, és elválasztja őket, mint pásztor a juhokat a kecskéktől. A 97. zsoltár. Uralkodik az Úr. Az előző zsoltárban azt olvastuk, hogy mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az Úr. És ez az, amit gyakran elfelejtünk az élet nehézségei közepette. Van egy kedves idős keresztény hölgy, aki mindig, amikor én valamiért elkedvetlenedek, akkor azt mondja, Charles, az Úr még mindig a trónon ül. Én pedig mindig megköszönöm, mert néha elfelejtem, hogy Isten uralkodik. De mennyire fontos, hogy emlékezzünk erre. A dolgok nem futottak ki az ő ellenőrzése alól, és ez az egyetlen reménye a mai világnak. Isten a trónon ül továbbra is. Az emberek sokszor azt hiszik, hogy ők uralkodnak, de az Úr szab határt mindennek, amit ők tesznek. Uralkodik az Úr. Vigadjon a föld, örüljön a sok sziget. Felhő és sűrű köd van körülötte, igazság és jog trónjának támasza. Tűz jár előtte, és megégeti ellenségeit mindenütt. Villámai bevilágítják a földkerekséget, látja ezt a föld, és megremeg. Viaszként olvadnak meg a hegyek az Úr előtt, az egész föld ura előtt. Az egek hirdetik igazságát, minden nép látja dicsőségét. Megszégyenülnek a báványimádók mind, akik a báványokkal dicsekszenek. Az Úr előtt borul le minden Isten. Hallja ezt Sion és örül, Júda leányai vigadnak ítéleteiden, ó Uram! Mert Te vagy, Uram, a legfenségesebb az egész földön, magasan fölötte vagy minden Istennek. Ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszságot. Ezt az utóbbi verset húzzátok alá. Ha valóban szeretitek Istent, akkor gyűlöljétek a gonoszságot. Sajnos a föld bűnei miatt manapság már eltűrjük a gonoszt, és egyes esetekben el is fogadjuk azt, mert a gonosz azt akarja, hogy elfogadják. De ha valóban szeretitek az Urat, akkor gyűlöljétek a gonoszt, és ne toleráljátok azt az életetekben. Ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszságot. Megőrzi ő híveinek életét, kimenti őket a bűnösök kezéből. Fényözön árad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre. Örüljetek ti igazak az Úrban, magasztaljátok szent nevét. A 98. Zsoltár sok mindenben hasonlít a 96-ra. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett. Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja. Megmutatta szabadító erejét az Úr, a népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát. Hűséggel és szeretettel gondolt Izrael házára, és látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását. Újjongjatok az Úr előtt az egész földön, örvendezve vígadjatok, zsoltárt énekeljetek. Énekeljetek az Úrnak hárfa kísérettel zengő éneket. Harsonákkal és kürtzengéssel újjongjatok a király az Úr előtt. Zúgjon a tenger a benne levőkkel, a földkerekség és a rajta lakók. Tapsoljanak a folyamok, a hegyek mind újjongjanak az Úr előtt, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, páratlanul a népeket. Ez az utolsó sor ugyanaz, mint a 96. Zsoltár 13. sora. Vannak, akik sokat aggódnak azzal kapcsolatban, hogy a szeretet Istene hogyan ítélhet. Amikor Isten ítélni fog, akkor ezt igazságban fogja megtenni. Nem hiszem, hogy a bíróságokon valóban igazságos ítéletek születnek, de nagyon várom már Isten igazságos ítéletét. 99. Zsoltár. Uralkodik az Úr, reszkessenek a népek! A kerubokon trónol ő, remegjen a föld! A kerubok az angyalok egyik osztályát jelentik, és a Jelenések könyvének 4. fejezetében, valamint Ezékiel 1. és 10. fejezeteiben olvashatunk róluk. Az Ezékielben található leírás nagyon hasonlít a repülő csészeajak leírására, ezért azt mondják, hogy Ezékiel ufókat láthatott, és sokszor ezzel a leírással akarják bizonygatni, hogy az ufók már az ember földi létének kezdetétől látogatták a földet. Mindez egy nagyon érdekes következtetésre juttathat, hiszen Ezékiel valóban egy ufószerű dolog mozgását írja le, de ő azt is odaírja, hogy ezek kerubok voltak, lelki teremtmények. A Sátán is egy kerub volt elesése előtt. Mivel a repülő csészehaj nagyon benne van az okkult dolgokban, és ha valóban láttak az emberek ufókat, akkor lehetséges, hogy ők elbukott angyali lényeket, sátáni lelkeket láthattak. Isten a kerubok között lakozik, mert ezek Isten trónusát veszik körül, és az édenkert ajtajához is egy kerubot helyezett Isten, hogy védje azt. Vannak kerubok a trónja körül, akik éjjel-nappal azt éneklik, hogy szent, szent, szent az Úr. Isten Mózesnek elmondta, hogy építse meg a mennyország modelljét, a szent sátrat, amelyekben ott volt az Isten trónusa a kerubokkal kifaragva, a szentek szentjében. Nagy az Úr a Sionon, magasan fölötte van minden népnek. Magasztalják nagy és félelmes nevét, mert szent ő. Hatalmas király vagy, szereted a jogosságot. Te állapítod meg, mi a helyes, te szolgáltatsz Jákobnak jogot és igazságot. Magasztaljátok Istenünket, az Urat, boruljatok le lába zsámolja előtt, mert szent ő. Mózes és Áron a papokkal együtt, Sámuel és akik nevét segítségül hívták, segítségül hívták az Urat, és ő válaszolt nekik. Felhőoszlopból szólt hozzájuk, ők pedig megtartották intelmeit, és a nekik adott rendelkezést. Urunk, Istenünk, te válaszoltál nekik. Megbocsátó Istenük voltál, bár megtoroltad tetteiket. Magasztaljátok Istenünket, az Urat, és imádjátok őt Szenthegyén, mert szent az Úr a mi Istenünk. Újjongjatok az Úr előtt az egész földön, szolgáljatok az Úrnak örömmel. Ha nem tudod örömmel szolgálni az Urat, akkor jobb, ha egyáltalán nem szolgálod. Szégyen és gyalázat, amikor az emberek azzal kapcsolatban morgolódnak, hogy mi mindent tettek az Úrnak. Ez általában annak a következménye, hogy valami olyanba taszították őket, amelyben nem Isten vezette őket. Az egyház nagyon hibás abban, hogy olyan munkákat és dolgokat akasztott az emberek nyakába, amelyek nem voltak az emberek szívén. Az embereket gyakran arra kényszerítik, hogy havonta adakozzanak a templom építésére, és amikor megjön az emlékeztető, akkor haraggal és méreggel küldik a pénzt, mert egy gyenge pillanatukban megígértették velük, hogy fizetni fognak. Ha nem tudsz örömmel adni az Úrnak, akkor sokkal jobb, ha nem adsz egyáltalán, mert a morgolódó adakozás ellened fordul. Ez mindenre vonatkozik, időre, pénzre és szolgálatra is. Ha itt nálunk bármelyik pásztor bármire akar titeket kényszeríteni, csak gyertek hozzám, és meg fogjuk oldani a helyzetet. Vannak, akik odajöttek hozzám, és azt mondták. Már rég járunk ide, és szeretnénk tanítani a vasárnapi iskolában, de hogy lehet megtudni, hogy ezt hogyan kell elkezdeni? Mire ezt válaszolom? Pontosan most tudtátok meg, kérni kell a lehetőséget. Mi nem fogunk kényszeríteni senkit semmire. Ha az Úrnak akartok valamit tenni, akkor kérni kell, ha adni akartok, akkor meg kell kérdezzétek, hogy hogyan lehet. Mi nem fogunk kérni titeket, ti kell hívjatok minket. Mi nem keressük meg az embereket azzal, hogy segítsék Isten munkát, mert ez nevetséges. Ha valaki nem akarja a szíve túlcsorduló szeretete és hálája miatt szolgálni Istent, akkor egyáltalán ne szolgálja őt. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Miért újjongjunk előtte, és miért vigadozzunk, miért szolgáljuk őt? Mert Istennek is vannak jogai, nem csak az embernek. Joga van a mi szolgálatunkra, a mi dicséretünkre, mert ő az Isten, és méltó a mi dicséretünkre, és megérdemli a mi szolgálatunkat. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk. Amikor Belsazár lakomázott a hercegeivel a médek és a perzsák támadása idején, magához kérette a nagyapja Nebukadnezar által a jeruzsálemi templomból elrabolt arany és ezüst kelyheket, és ezekbe a megszentelt poharakba öntötte a bort. Azelőtt ezeket a poharakat csak Isten templomában használták. Amint itták ezekből az aranykelyhekből a bort, és dicsőítették az arany és az ezüst isteneit, hirtelen kiózanító tapasztalatban lett részük, mert a szemközti falon megjelent egy kéz, és írni kezdett a falra olyan szavakat, amelyeket nem értettek. Mene, mene, tekel, ufarszin. A király térdei megrodgyantak, és csontjai zörögni kezdtek. Behívták az összes tudóst, de egyik sem tudta, hogy mit jelent az írás. Végül a királynő azt mondta, hogy volt egy ember Nebukadnezar idejében, akinek Isten a látomások megértésének képességét adta. Erre behívatták Dánielt, és megkérdezték, hogy meg tudja-e magyarázni az írást. A válasza az volt, hogy igen, de előbb beszélni akarok veled, király. Ó, király! A felséges Isten királyságot, nagyságot, méltóságot és dicsőséget adott atyádnak, Nebukadnezarnak. Olyan nagy hatalmat adott neki, hogy remegtek és rettegtek tőle a különböző nyelvű népek és nemzetek. Megölte, akit akart, és életben hagyta, akit akart. Fölemelte, akit akart, és megalázta, akit akart. De amikor szíve fölfuvalkodott, és gőgösen megkeményedett, letaszították királyi trónjáról, és méltóságát elvették tőle. Száműzték az emberek közül, és csak annyi értelme maradt, mint az állatoknak. A vadszamarak között tanyázott, füvet evett, mint az ökrök, és az ég harmatja áztatta testét, míg el nem ismerte, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek királysága fölött, és ő azt ülteti a trónra, akit akar. De te, Belsazár, aki a fia vagy, nem aláztad meg magadat, bár mindezt tudtad. A menny ura fölé helyezted magadat, mert az ő házának edényeit hozták eléd, és te bort ittál azokból főrangú embereiddel, feleségeiddel és ágyasaiddal együtt. Miközben dicsőítetted az ezüstből, aranyból, részből, vasból, fából és kőből csinált isteneket, amelyek nem látnak, nem hallanak, és semmit sem tudnak. De azt az Istent, akinek a kezében van az életed és minden utad, nem dicsőítetted. Dániel azt mondja, hogy az Isten kezében van az életed, ő alkotott téged, minden szusszanásod tőle függ, és mégsem dicsőítetted őt. Azért jelent meg az írás a falon, mert megmérettettél, könnyűnek találtattál, és még ma éjjel elveszíted a királyságodat, amelyet a médek és a perzsák fognak megkapni. Ó, mennyire is függünk Istentől, mert ő az, aki minket teremtett, és mégis azt a leheletet, amelyet ő adott nekünk, arra használjuk, hogy őt káromoljuk. Ő alkotott minket, az ővéi vagyunk, az ő népe is legelőjének nyája. Isten földjén laktok, az ő erőforrásait használjátok, és azokkal éltek vissza. Az Úré a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók. Isten levegőjét lélegzitek be, Isten vizét isszátok, Isten ételét eszitek, és az ő üzemanyagát használjátok. A föld az Úré, és mi az ő legelőin legelünk. Minden, amink van, minden, amit látunk, minden, ami körbevesz minket, mind az Istené. Mégis mennyire visszaélünk ezekkel, és mennyire ki akarunk mindent sajátítani. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét. Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Áldjuk az Urat a jóságáért, kegyelméért és igazságáért. Adja Isten, hogy egész héten át áldjátok az Urat mindezekért. Atyám, hálásak vagyunk, hogy az igazságod és hűséged minden nemzedéken át tart, és hogy tanulmányozhatjuk igazságodat. Atyám, add, hogy a megtanultakat ültessük gyakorlatba, és ne csak hallgatói legyünk az igének, mert akkor becsapjuk magunkat, hanem legyünk cselekvői a te szavaidnak, és adjunk valóban hálát, tiszteletet és dicsőséget a mi királyunknak. Segíts, Úrunk, hogy gyűlöljük a gonoszt, segíts, hogy veled együtt járunk a szentség gyönyörűségében, és szolgálj a mi szíveinknek, hogy a magasságos titkos rejtekében lakozhassunk, hatalmas Urunk árnyékában.